a magyar kormány és a magyar kormányhoz közeli piacgazdasági szereplők óriási lehetőséget látnak ebben az európai védelmi politikában.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk az Európai Védelmi Ipari Program. Az európai közösség biztonságának, az EU esetleges katonai védelmének a kérdése már hosszabb ideje napirenden van különböző intenzitással. Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió óta nagyobb figyelem övezi a terveket. Az Európai Védelmi Ipari Programot az Európai Bizottság dolgozta ki, és egyre többet lehet tudni az elképzelésekről. Kezdjük a legfontosabbal, honnan lesz pénz a védelmi programra, az új védelmi programra.
Az új védelmi program alapvetően egyébként egy keretről szól, tehát létrehozna egy jogi keretet, és ebből egy igazi európai, hamisítatlan európai védelmi erő piac alakuljon ki. Ami a konkrét pénzeket illeti, ezek eléggé halványnak tűnnek, hiszen amit betett most a rendszerbe az Európai Bizottság, betehetett a jellegi körülmények között, azaz a 1,5 milliárd euró, amit éppen a néhány héttel ezelőtt befejeződött költségvetési felülvizsgálat során hagytak jóvá az állam és a kormányfők.
Az elképzelések között szerepel a befogyasztott orosz pénzeknek az erre a célra történő felhasználása. Ehhez milyen döntése lenne szükség az Európai Unió részéről? Ez ismét egy szankciós csomag része lenne, amihez egy hangúság kell?
Nem, igazából arról van szó, hogy politikai akarat megvan arra, hogy az Európában mindegy 200 milliárd euróra becsült orosz jegybanki tartalékokat, amiket befogyasztottak az európai bankok, hogy ezeket felhasználják, és ezeket Ukrajna javára használják fel. Na most első lépésben viszont jogilag mindenki azt mondja, hogy ez nagyon nehéz ezt keresztülvinni, márpedig ugye az Európai Unió egy jogállam. Ennek első lépcsőjeként tulajdonképpen egyre csak azt a kis elemet nézik, hogy mint kiderült, ezek ugye, persze ez nem is akkor a meglepetés nyilván a hozzáértők számára, hogy ez a hatalmas vagyon, ami felhalmozódott ugye az európai, egyes európai bankokban, egy nagy részük egyébként Belgiumban van tárolva, ez termel ugye önmagában is termel jövedelmet, bevételt kamatokon keresztül. Most ezekre tenné rá a kezét az Európai Unió. Ezeket forgatnák vissza gyakorlatilag olyan intézkedések támogatására, amelyek Ukrajna számára fontosak.
Az Európai Beruházási Banknak is politikát kellene változtatni. Eddig távol tartották magukat a védelmi jellegű kölcsönöktől, beruházásoktól. Őket mivel lehet rákényszeríteni arra, hogy meglépjék ezt?
Nagyon egyszerű, az igazgatótanács, a bank igazgatótanácsában a pénzügyminiszterek ülnek. Tehát igazából a pénzügyminisztereket kell meggyőzni, vagy hogyha úgy tetszik, az ő főnökeiket, az állami és kormányfőket. Én úgy látom, hogy a mostani helyzetben erre valószínűleg lesz igény. Az Európai Bizottság abba kapaszkodik bele, hogy az Európai Beruházási Banknak a statútumaban az szerepel, hogy az Európai Beruházási Bank köteles támogatni az európai politikákat. Márpedig ugye mostantól kezdve a védelmi politika is egyre inkább egy európai politikának számít. Nyilván eddig nagyon tartózkodott tőle a bank, hogy ilyenben részt vegyen, számos oknál fogva, egyébként nem csak azért, mert esetleg a bank korábbi vezetője nem szerette a katonákat, vagy nem szerette a hadi kiadásokat, de azért is, mert egyesek, és még vannak bizonyos tagállamok, amelyek ezért irtóznak ettől, attól tartanak, hogyha a bank erre a számára ismeretlen területre téved, akkor esetleg azt megsínleni az ő kiváló 3A besorolása, ugye ez a hitelminősítésről van szó, márpedig a hitelminősítés, ez a kiváló hitelminősítés a bank egyik legnagyobb vívmánya és fegyvere, hiszen így nagyon kedvezményesen tud felvenni hiteleket, kölcsönöket a piacokon, bárhol gyakorlatilag, és bármilyen jó feltételek mellett.
Egy új pénzügyi alapot hoznának létre, és szóba került az eurókötvény kibocsátása is, hogyha jól olvastam. Ez hogyan venne részt ebben a finanszírozásban?
Eurókötvény kibocsátásával az óvatosan kell bánnunk, mert a bizottság is csak nagyon szőrmentén fogalmazza meg, és nagyon áttételesen. A politikai realitása szinte a nullával egyenlő. Csak azért mondom ezt többek között, mert amikor beszéltünk, nemrég készítettünk egy interjút a német pénzügyminiszterrel, aki ezt szinte kapásból visszalőtte, és azt mondta, hogy ilyenről szó se lehet, hiszen ugye a közös adósság kibocsátáson alapul egy ilyen eurókötvény. Ő azt mondja, a német pénzügyminiszter is, hogy először még nem is használtuk fel azokat a pénzeket, itt a helyreállítási eszközre gondol, tehát ugye még a pénzek nagy része még benn van a rendszerben, tehát mielőtt még egyáltalán elkezdünk újakat, új alapokat létrehozni, addig azért először fogyasszuk el azokat, amik vannak. Kettő, ami nagyon fontos, hogy a német kormány kezét megköti a Karlsruhei Alkotmánybíróság korábbi döntése is, nagyon elképzelhetetlennek tűnik az, hogy Németország egy újabb ilyen, legalábbis mostanában egy újabb ilyen programban részt vegyen.
Szokták ezt az Európai Védelmi Ipari Programot a NATO európai pillérének is nevezni. A NATO-nak nincsen saját hadserege néhány felderítő egységet leszámítva, hanem elsősorban a tagállami képességekre támaszkodik. Hogyan illeszkedik ebbe a koncepcióba az ötlet, hogy lehet így a NATO európai pillére ez a védelmi ipari program?
Úgy tűnik ez a kör négyszögesítése, és ez amióta gyakorlatilag szó van erről az európai védelmi pilléről, ez állandóan egy problémát okoz ennek, hogy ezt hogyan lehet megoldani, úgyhogy tényleg a NATO európai pillére legyen, és ne egy teljesen önálló, a NATO-tól elszakadó rendszer. Na most a politikai akarat erre megvan természetesen, hogy mindezt a NATO kereteiben oldják meg, hozzáteszem feltéve, hogy az Egyesült Államokra lehet számítani majd a jövőben. Viszont konkrétan, és itt merülnek fel szerintem is kétségek, és nyilvánvalóan ez is az asztalra kerül, és nem csodálkoznék arról, hogyha a NATO ugyancsak Brüsszelben lévő központjából jönnének a különböző intelmek az Európai Unió felé, mert tudni, az egyik fontos eleme ennek az egésznek, hogy az európaiak, az európai védelmi ipar kibontakozása érdekében kevesebb amerikai fegyvert vásárolnánk. És mindazt, amit mi meg tudunk teremteni, el tudunk állítani, azt mi állítsuk inkább elő, lehetőleg a tagállamok összefogásával, és a közbeszerzések nagy részét most már határokon átnyúlóan oldjuk meg, viszont kevésbé támaszkodjunk amerikai fegyverekre. Ez egy érdekes elem lehet, és nyilvánvalóan a NATO-t zavarja, hiszen a NATO-nak az alapelvében ma foglalva is, hogy ott nem tesznek különbséget elvileg a különböző ugye, országok között, tagállamok között, minden tagállam egyenlő. Hogyan tudja az Európai Unió NATO európai pillérét megteremteni úgy, hogy közben az amerikai fegyverek visszaszorítás az egyik kimondatlan cél.
Ha már szóba kerültek a hadipari beszerzések, akkor az is érdekes kérdés lehet, hogy miként próbálja az Európai Unió vagy az Európai Bizottság biztosítani azt, hogy ezek nyilvánvalóan tagállami beszerzések lesznek, hogy ezek az eszközök kompatibilisek legyenek, tudjanak kommunikálni egymással, tehát valóban egy összefogható, ütőképes erőt hozzon létre az Unió, ne pedig csak a tagállami képességeket fejlessze.
Részben az Európai Uniónak ebben van valóban egy ilyen, és az Európai Bizottságon keresztül egy ilyen rásegítő szerepe. Az interoperabilitás talán azért valóban lehetnek problémák, és vannak is ilyenek, mert úgy emlékszem, hogy például a lőszerek esetében is, hogy megvannak a tagállami, ilyen kaliberű lőszereket állítanak elő, de vannak ugye azért már közös NATO kaliberek, tehát vannak közös NATO standardek. Nyilván Európában ez is egy problémát fog jelenteni. Ez is azt mutatja, hogy ez a terv, az ipari terv, ipari program, ez egy nagyon fontos része az egésznek, hiszen itt gyakorlatilag arról lesz szó, hogy az iparnak, a védelmi iparnak eddig talán fordítva ült a lovon, meg kell tanulnia piacban gondolkodni. Ugye az egy nagyobb változás az lenne ebben a hadigazdaságban való átlépésre, hogy ne várjanak a piaci szereplők, tehát a különböző védelmi cégek, a tagállamok megrendeléseire, hanem gyakorlatilag megpróbálják anticipálni, előre érezni azt, hogy hol van, mire van szükség. Nos, ezeknek a beazonosításában az Európai Unió nagyon sokat tud segíteni. Megfordul egy kicsit a kereslet és a kínálat helyzete, kínálat viszonya. Az Európai Unió tud segíteni, hiszen Európai Uniós forrásokból is támogatnak, tehát ösztönözni fogják ezt, ami nem csak egy-egy országnak a védelmi iparát erősíti meg, hanem több országét is. Ebben az értelemben szerintem ez Magyarország és több közép- és kelet-európai ország számára is érdekes lehet, hiszen az ő védelmi iparuk eltörpül a nagyok mellett. Számos olyan dolgot tudnak előállítani, például a kis és középvállalkozások is ebben az országokban, amelyek most nincsenek ott a térképen. Ezek a térképre kerülhetnek és részt vehetnek a jövőben egy ilyen egységes védelmi piac létrehozásában.
Milyen viszony van Ukrajna és az Európai Védelmi Ipari Program között? Nem félő az, hogy az rögtön a magyar kormánytól egy ilyen vétó reflexet váltana ki? Félő, hogy kialakul egy ellenállás a magyar kormány részéről?
Ezt én nem zárom ki egyébként valóban, ugye, mert hogyha tartja magát ehhez az álláspontjához az Orbán kormány kategorikusan, ugye nem támogatunk fegyverszállításokat, viszont azt tudjuk, hogy a tagállamok egyenként, ugye természetesen ezt nem tudja Magyarország megakadályozni, támogatják. A NATO sem támogatja, mint szervezet, Ukrajnát fegyvereken nem látja el, viszont vannak Európai Uniós programok már most is. Például, ami a lőszerekre vonatkozó, a SZAP program és más programok is. Ezeket a magyar kormány nem akadályozta meg. Ahogy elnézem a magyar mozgást, hiszen láthatóan a magyar kormány és a magyar kormányhoz közeli piacgazdasági szereplők óriási lehetőséget látnak ebben az európai védelmi politikában, védelmi megrendelésekben. Meg is indult a magyar védelmi iparnak a ipari mértékű fejlesztése, tehát valószínűleg nem kockáztatnák az ebben elő előnyöket annak érdekében, hogy Ukrajnának problémát okozzanak. De természetesen majd meglátjuk konkrétan a javaslatokat, ezeket elemezni kell, még ki kell értékelni, hogy mik az előnyei, mik a hátrányai az egyes országok számára. Élek a gyanúperrel, hogy nem csak Magyarország lesz az egyetlen egy ország, amelynek lesznek esetleg fenntartásai ezzel a projekttel szemben.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!